Olvasom Isten igéjét. Péter apostol első levelének az 5. fejezetéből, annak az első 5 versét. Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Péter apostol első leveléből az 5. fejezet első 5 versét. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Amen. Ezzel az ige szakasszal igencsak nehéz helyzet elé állított engem Isten. Úgy hozta elém, hogy amint ránéztem, rögtön furcsán éreztem magam, mert az jutott eszembe, hogy azért jöttem ide ebben a gyülekezetben szolgálni, hogy lássak egy nagyon jó példát, egy nagyon jó gyülekezet szervezési modellre, hogy tanuljak egy nagyon jól működő gyülekezettől, és lásd, most úgy állok itt, mint ki első ránézésre az ige alapján arról kellene tanítson, hogy milyen egy jó gyülekezet szervezési modell. És valóban furcsa ez a szituáció, de van két nagyon alapos, nagyon nyomós érv és körülmény, ami valamennyire feloldja bennem ezt a feszültséget, ami feloldja ezt a szorult helyzetet. Az első érv maga a textusnak a fő üzenete, ami az ige szakasz végén, mint egy összefoglalásként jelenik meg. Legyetek alázatosak. Mi lenne nagyobb próbája az alázatnak, mint tanítást hallgatni valakitől, aki sokkal tapasztalatlanabb nálam. És milyen nagyszerű, hogy Isten már így, már rögtön az üzenettel aktuálissá teszi azt, hogy mennyire tudom alázattal figyelni azt, amit ő mond nekem. Ugyanúgy alázatra tanított engem is, hogy úgy tanítsak, úgy szóljak, hogy tudom, hogy ezen a területen valóban tapasztalatlan vagyok, és éppen azért vagyok itt, hogy tanuljak. De van egy másik körülmény is a textus üzenete mellett, ez pedig az ige szakasznak a háttere. Az 5. fejezet első verse így fogalmaz, hogy kérem tehát a presbitereket, és ebből érezhető, hogy visszautal valamire, hogy nem csak úgy bedob egy tanítást a semmiből, sőt nem is csak egy általános igazság az, amit megfogalmaz, hanem egy nagyon konkrét élethelyzetre ad útmutatást ez az ige szakasz. Egy olyan helyzetre, amelyet így ír le a 4. fejezet 12. verse, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek. Tehát egy olyan helyzetben szól ez az útmutatás, ez a bátorítás a presbitereknek és az egész gyülekezetnek, ami egy nagyon szorult helyzet, ami megpróbáltatásként érte őket, ami miatt szenvednek. És arra tanít, hogy hogyan segít ebben a helyzetben az alázat. Hogy hogyan tudunk alázattal egy ilyen helyzetben egymásra és Istenre figyelni. És ez ugyanúgy érvényes minden egyes tagra, akinek szól ez az igerész. És ennek alapján a következő kérdéseket fogalmaztam meg, amelyeket szeretnék végigjárni. Először azt, hogy kinek is szól pontosan tehát ez a felszólítás. Utána azt, hogy mire szólít fel. És ez nagyon szorosan kapcsolódik az is, hogy hogyan szólít fel, hogyan szól hozzánk az ige, hogyan szól hozzánk az apostol az ige által. És végül talán a legfontosabb kérdés lesz, hogy mi az, amit ígér számunkra ebben az igében az apostol. És rajta keresztül maga a mindenható Isten, aki meg akar szabadítani, aki ezekben a krízis helyzetekben, amelyek lehetnek kisebbek vagy nagyobbak is, de meg akar szólítani, és alázatra szeretne buzdítani minket. Arra a kérdésre, hogy kinek szól az ige szakasz, talán nagyon egyszerű, nagyon kényelmes válasz lenne az első vers alapján látva, hogy a presbitereket szólítja meg, akkor hátradőlni, hogy hát én nem vagyok presbiter, legtöbben nem vagyunk azok, akik itt vagyunk, akkor ez most így, majd ha lesz valami más az igében, azt magamra veszem, de amit a presbitereknek mond, azt nem. De már itt az első versben sem kimondottan a presbitereknek szól, az egész gyülekezetnek szól. Nem azt mondja, hogy titeket, presbitereket intelek. Úgy szól a presbiterekhez, hogy közben az egész gyülekezetnek szól. Titeket nem így szólítja meg, hogy titeket, hanem így, hogy a közöttetek lévő presbitereket intem. Ez megint egy másik kérdés, hogy mit is jelentett ott és akkor pontosan a presbiter szó, hiszen akkor még nem volt egy ilyen szilárdan körvonalazódott egyház szervezeti rendszer. És sokkal valószínűbb az egész fejezetet nézve, hogy ez a presbiter ez nem egy 5-6 vagy 10-15 tagú társaságot jelentett. És az is nagyon valószínű, hogy nem egy ilyen kiforrott szervezeti egységnek szól, mert a textus elején azt mondja, hogy a presbitereket, ami véneket jelent, idősebbeket jelent, és a végén pedig a fiatalabbakhoz szól. Nem is az a szándéka, nem is az a célja, hogy egy konkrét réteget szólítson meg, hanem az, hogy valóban mindenkinek szóljon. Hogy ne legyen senki, aki úgy érezze, hogy kibújhat a megszólítás alól, mert azt mondja, hogy az idősebbeknek is szólok, és a fiatalabbaknak is szólok. Hiszen most senki nem volt olyan, aki ott a megszólítottak közül úgy el akarta valahogy határolni, hogy én nem vagyok sem fiatal, sem idős, és nekem nem szól ez a buzdítás. És még inkább érezhetjük azt, hogy mindenkinek szól, az egész gyülekezetnek, mert azt mondja az egyik intés során, hogy a rátok bízottakon ne uralkodjatok. És hiszem azt, hogy mindannyiunk életében vannak olyan emberek, akiket ránk bíz Isten. Mindannyian magunkra vehetjük azt a felszólítást, hogy figyeljünk oda a ránk bízottakra. És az is nagyon csodálatos ebben az igében, hogy azt is kimondja ezáltal, hogy mindenki rá is van bízva valakire. Olyan nagyszerű közösséget mutat be, ahol tudhatom, hogy vannak rám bízottak, de Isten engem is rábíz valakire, egy mentorra, egy elöljáróra, egy idősebb szemére akár, vagy valakire, aki csak egyszerűen régebb óta a gyülekezetnek a tagja, mint én, és ott lehet, számíthatok rá, elmondhatom neki azt, hogy mivel küszködök jelenleg. És ezt az útmutatást, hogy legeltessétek a nyájat, ez tényleg minden egyes krízis helyzetben, akár kisebb, akár nagyobb helyzetben érezhetjük, hogy szól nekünk. És ezt az útmutatást, hogy legyetek alázatosak minden egyes krízis helyzetben, akár kisebb, akár nagyobb, láthatjuk, hogy az szól nekünk. Mert ez tart meg, ez tartja össze a közösséget, hogyha Isten előtt is, egymás előtt meg tudjuk alázni magunkat. Szól tehát az ige mindenkinek, akin ott van ez a nyomás. Szól tehát annak a gyülekezetnek, ahol talán felmerül az a kérdés, hogy ki a nagyobb. Mert a krízis helyzetekben is olyan gyakran tudjuk összehasonlítani azt, hogy ki hogyan birkózik meg azzal, mert nem mondok újdonságot, amikor azt mondom, hogy nem egyformán küzdünk meg bizonyos helyzetekkel, És olyan könnyű abba a kísértésbe esni, hogy elbízzam magam, hogy nekem milyen jól megy, milyen könnyen kezelem ezt a nehéz helyzetet, és értetlenül nézni, hogy mást miért visel meg annyira. De akár egyéni, szorult helyzetekben is olyan gyakran előfordul, hogy nagyon hasonló cipőben járunk másokkal, és összehasonlítjuk, hogy ki mennyire tudja ezt a helyzetet Istentől elfogadni, mennyire tudja alázattal megélni ezt a nehéz helyzetet, amibe került. És valóban nagyon sok példát lehetne felsorolni. Talán elsőre az lenne kézenfekvő, hogy a járvány helyzet jut eszünkbe, ami egy nagy közösséget érő megpróbáltatás. Valóban ezt nevezhetjük az egyik legkiemelkedőbb, legsúlyosabb nehézségnek, amelyet együtt közösségként szerte a világon átéltünk, de olyan sok másféle krízishelyzet van a bűn miatt, a konfliktusok miatt, amiatt, hogy nem tudjuk egymásnak biztosítani a szabadságot, hogy a fele barátomnak nem tudom megadni azt a szabadságot, amelyet ő Istentől kapott, mert én nagyon szívesen rátelepednék, és én nagyon jól meg tudnám mondani, hogy mit is, hogyan tegyen. Ilyen helyzetek is tudnak krízist okozni, mind egyéni, mind gyülekezeti szinten. De összegzésképpen elmondhatjuk azt, hogy az egyéni krízis is érinti az egész gyülekezetet. Ha egy közösségnek a tagja szorult helyzetben van, az mindenki számára egy figyelmeztetés, mindenki számára egy jelzés, és ugyanúgy az egész közösséget érő krízis helyzet is egyen-egyenként mindenki számára külön-külön más és más módon jelent nehézséget. Nekünk szól tehát ez az ige, akik kisebb és nagyobb krízis helyzeteket élünk át egyénileg, és együtt is közösségként. Az, hogy mire szólít fel, valójában egy szóval is össze lehet foglalni, amint azt már említettem, és ahogyan össze is foglalja maga a levélnek a szerzője Péter, az alázat. Az alázatra szólít fel erőseket és gyengéket a közösségben. Azokat is, akik tehetségesek, azokat is, akik tehetségtelenek, azokat is, akik fiatalabbak, és azokat is, akik idősebbek, ugyanúgy egyetemesen mindenkit, aki a közösséghez tartozik, alázatra szólít fel. Ezt részletezi, de valójában ugyanazt mondja akkor is, amikor külön-külön kulcsszavakban, hármas felosztásban is erre az alázatra tanít, amikor azt mondja, hogy ne kényszerből, ne nyerészkedésből, és ne úgy legeltessétek a nyájat, mint aki uralkodni akar rajta. Mert bármelyik ebből a háromból, főleg egy megpróbáltatás, egy krízis helyzetnek az idején, teljesen el tudja szakítani a szálat, a kapcsolatot, és figyelmezteti a gyülekezetet Péter, hogyha így álltok hozzá, hogyha így állnátok hozzá egy nehéz helyzettel való megküzdéshez, hogyha uralkodni próbálnátok, ha nyerészkedésből szeretnétek bármit is elérni, és itt nem is csak a pénzt lehet ez alatt érteni, hanem egyszerűen azt, hogy olyan könnyen büszkék is tudunk lenni arra, hogy mi segítünk, olyan könnyen el tud önteni felsőbbrendűség érzéssel az, hogy én segítek a másikon, hogy ő rám szorul. Olyan könnyen bele tudunk esni ebbe a csapdába is. És abból, hogy kényszerből segítsek, hogy kényszerből lépjek oda, hogy kényszerből vállaljam a szolgálatot. És ezek valóban mind olyan dolgok, amiket nem tudok csak úgy előidézni magamból. Nem lehet kényszerből. Nem tudom csak úgy egyszerűen eldönteni, hogy én nem akarom kényszerből csinálni. Nem tudom csak olyan egyszerűen eldönteni, hogy nem akarom nyerészkedésből végezni a szolgálatot a közösségben. És ha bármelyiket is a három közül egy olyan kísértés, amelybe nagyon könnyen bele tudunk esni, és bele is esünk, olyan könnyen távol tudja tartani a közösségtől azt, aki számítana a vigasztalásra, aki keresi a kiutat a nehéz helyzetből, és olyan fájdalmas akadályok tudnak ezek lenni, és ezért inti az egész gyülekezetet, hogy példaként legyenek jelen, hogy önként legyenek jelen, hogy készségesen legyenek jelen a szolgálatban, hogy legeltessék a nyájat, szeretettel, nyitott szívvel, odafordulva, tárt karokkal várva azt, aki Istentől várja a szabadítást, és keresi a kiutat szorult helyzetéből. Alázatra szólít fel tehát, ami nem alárendelés. A megfogalmazása az igének is egészen egyedi. Az alárendelés, az alázatban tényleg nagyon sokszor azt látjuk, hogy ez alárendelést jelent, hogy alsóbb rendűnek tekintem magam, szinte így is össze lehetne foglalni azt, ahogyan tekintünk az alázatra. De nagyon érdekesen fogalmaz, szó szerint így fordíthatnánk azt, amit szerepel az igében, hogy öltsétek magatokra az alázatot, mint egy ruhát. Egy olyan ruhát, ami teljesen kívülről jön, amit nem is tudok magamból előidézni, ahogyan már korábban is figyelmeztet az apostol, hogy ez nem működik kényszerből. Ez nem olyan, ami az enyém, aminek én a birtokában lehetek. Nem tudom csak úgy az alázatot sem a semmiből elővenni, hanem mint egy ruhát kívülről és kegyelemből elfogadok. Mert mint Isten előtt kegyelmet talál gyermek, látva azt, hogy megmentett a nyomorúságból, látva azt, hogy ő szabadít meg, ebből meríteni, és ez által magamra venni az alázatot, mint egy ruhát. És ez is olyan érdekes, hogy nem az egymással való viszonyban fejezi ki ezt az igét. Hogy ne tekintsem alsóbbrendűnek magamat a másikhoz képest, mert ez egy hamis alázat. Mert ebbe a kísértésbe is annyira könnyen bele tudunk esni, akár sajnáltatni magunkat. Az ön sajnáltatás nagyon távol áll az alázattól. Az igazi alázat az valami olyan, amit kívülről, Istentől, az ő kegyelméből magamra veszek, és így gyakorolom a közösségben. És azzal a kérdéssel, hogy mire szólít fel bennünket az ige, mire szólítja az apostol a közösséget az alázat alatt, nagyon szorosan összefügg az, hogy hogyan szólítja fel őket. Már a legelején megalapozza ezt a kapcsolatot, már a legelején kifejezi azt, hogy ő maga hogyan viszonyul hozzájuk. Ezt is egy szóban össze lehetne foglalni, hogy ő maga is szeretettel fogalmaz, szeretettel beszél, szeretettel szól hozzájuk. Egészen hitelesen, teljesen összhangban azzal, amit tanít. Ő maga is így mutatkozik be, mint presbiter társ. Társként szólítja meg őket. És ő is teljes mértékben tudatában van annak, hogy nem belőle fakad az, amit át akar adni, hanem leszögezi, hogy Krisztus szenvedéseinek a tanúja, hogy egyedül Krisztus szenvedésébe, megváltásába kapaszkodva bátoríthatja őket erre, hogy ők is e szerint éljenek. És az eljövendő dicsőségre is úgy hivatkozik végül harmadjára, mint aminek ő is a részese. Az eljövendő dicsőségnek, amelynek mindannyian részesei vagyunk. Társként, Krisztus szenvedésének a tanújaként és az eljövendő dicsőségnek a részeseként szólal meg Péter, és így bátorítja őket teljesen összhangban azzal az üzenettel, hogy legyenek alázatosak, teljesen összhangban azzal az üzenettel, hogy csakis ez a szeretettel való odafordulás lehet megtartó erő a közösségben. Dietrich Bonhoeffernek a Közösségben című könyvéből szeretnék néhány sort idézni. Egy olyan részt, amely a közösségben való szolgálatról szól, és bár nem említi ezt az ige szakaszt, és konkrétan nem is hivatkozik semmilyen ige részre, de számomra olyan volt, mintha egyenesen ehhez az ige részhez lett volna egy kommentár. Így ír, ahol hűségesen végzik a meghallgatás, a cselekvő segítség és az elhordozás szolgálatát, ott sor kerülhet a legnagyobb és legkiválóbb szolgálatra, Isten igéjének hirdetésére. Az igének egészen szabad, nem hivatalhoz, sem helyhez, sem alkalomhoz nem kötött, lélektől lélekhez szóló közvetítéséről beszélünk. Arról a páratlan helyzetről, amikor egyik ember a másiknak emberi szavakkal tesz bizonyságot, Isten teljes vigasztalásáról és Isten intéséről, jóságáról és keménységéről. Aztán így folytatja, ez szó elhangzását számtalan akadály hiúsíthatja meg. Hogyan szóljak igazán a másik emberhez, ha meghallgatni nem hallgattam meg? Hogyan szóljak hozzá hitelesen és őszintén, ha cselekvő segítség nem telik tőlem? Hogyan szóljam neki a szabadítás gyógyító igéit, ha nem az elhordozó szeretet, hanem a türelmetlenség, az erőszakosság lelke szól belőlem? Olyan szépen kiemeli ezt a három tevékenységet, a meghallgatásnak a szolgálatát, a cselekvő segítségnek a szolgálatát, és egymás elhordozásának a szolgálatát, mint amelyek megelőzik azt, hogy igét hirdetünk egymásnak. És az is annyira szép, hogy itt az egymásnak szóló ige hirdetésről beszél, arról, ahogyan Isten igét egymás elé élhetjük, és miután egymás elé éltük, miután meghallgattam a testvéremet, miután cselekvő szeretettel fordultam hozzá, miután kifejeztem azt, hogy elhordozom őt és a terheit, azután ez teret biztosít arra, hogy az igével is bátorítsam, az igével is vigasztaljam. Olyan könnyű lenne minden nehéz helyzetre mondani csak úgy egy igét. Hogyha valaki valamilyen kérdéssel fordulna hozzánk is, egy rövid igével, vagy akár azzal is, hogy olvasd el ezt vagy azt a Bibliából, és elrendezni, hogy meg van oldva. Nem működik ez ennyire egyszerűen. És valóban az alázat, az, hogy nem uralkodva, nem nyerészkedésből, nem kényszerből, hanem tényleg szeretettel, önként, készségesen, alázattal, odafordulni, és akkor helye lesz annak is, hogy megszólaljon az ige, hogy megszólaljon az örömhír, megszólaljon a Krisztusról szóló evangélium. Ezt közvetíti számunkra a felolvasott ige is, arra a kérdésre válaszolva, hogy mit ígér nekünk Isten. Az ígéret pedig így hangzik, az alázatosaknak kegyelmet ad. Ez a kegyelem az egyetlen, amire szükségünk van. Ez a kegyelem az, amely által egymásba is kapaszkodhatunk, amely által elhordozhatjuk egymást, tudva azt, hogy nem vagyok sem kisebb, sem nagyobb annál, aki tőlem bármilyen eltérő szolgálatot végez, hanem ugyanúgy, egyformán, egyenrangúként állunk Isten előtt, mint kegyelemre szoruló bűnösök. És így mondhatjuk ki hitvallásként, hogy kegyelmed elég, mert csak a kegyelem az, amire szükségünk van ezekben a helyzetekben. És ezt kell egymás elé élnünk, hogy mindannyian a kegyelemben kapaszkodunk, mert ez elég nekünk. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy Istenünk, csodálatos kegyelmedért. Áldott légy azért a szeretetért, amit értünk tanúsítottál. És áldott légy azért, hogy ez elég nekünk. Elég az üdvösségünkhöz. Elég ahhoz, hogy újjongva örüljünk és ünnepeljünk, mert ez mindennél nagyobb ajándék és mindennél nagyobb kincs, hogy a miénk lehet a te véred által való váltság, hogy megszabadítottál a bűn hatalmas krízisétől, hogy életünk legnagyobb fenyegető, lesújtó problémáját elvetted, megszüntetted. Áldunk téged azért, hogy együtt énekelhetünk, a megváltottak énekével dicsérhetünk téged. Áldott légy azért is, hogy ez az összekötő erő közöttünk, hogy ezáltal tartasz egyben minket, népedet. Áldott légy azért, hogy ezen az alapon állva mi is tudjuk szeretni egymást, mi is tudunk alázattal viszonyulni egymáshoz, és el tudjuk alázattal tűrni azokat a nehézségeket, azokat a kríziseket, amelyeket nagyon sokszor éppen mi okozunk magunknak. Te adj nekünk erőt, kérünk egymás elhordozásához. Te adj erőt ahhoz, hogy felelősségként, nem kényszerből, nem dicsőségvágyból, nem azért, hogy mások felé kerekedjünk, hanem egyedül a te szeretetedért érzett hálából vállaljuk egymás terhét, vállaljuk a szolgálatot a közösségben, egymásért, téged dicsérve. Hadd legyen ez példaértékű. Kérünk, hogy formálj és alakíts bennünket, hogy valóban példázni tudjuk a te tőled kapott szeretetet. Te áraszd ki a vigasztaló szeretetet, bátorító szavadat. Te szólj mindenkihez, aki bármilyen személyes vagy csoportos krízisen megy keresztül. Te vedd le a súlyt, vigasztald népedet, vezesd. Lássunk meg téged, főpásztorunkat. Te viseld gondunkat, kérünk. Légy életünk, közösségünk, gyülekezeteinknek őriző pásztora. Légy áldott azért a vezetésért, amelyet adsz nekünk. Imádunk téged, aki Urunk és Istenünk vagy, akit illet minden dicsőség menjen és földön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.